ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk második részében Palkó Istvánnal, a portfólió vezető elemzőjével a Magyar Bank Holding most megjelent gyors jelentéséről beszélgetek, és arról, hogy mi okozhatta a részvény novemberi szárnyalását. Itt is van a telefonvonalban Palkó István. Szia István, köszöntelek!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Mivel magyarázható a Bank Holding kimagasló harmadik negyedévi, illetve első három negyedévi eredménye, miközben a hitelállománya stagnált?
Igen, a piaci körülmények mostohák, hiszen a hitelpiacon lényegében stagnálást látunk most már a vállalat és a lakossági hitelek esetében is, ami azt jelenti, hogy az új kihelyezés az visszaesett. Ennek ellenére a bankoknak elég jól megy, ezt láttuk az OTP bank gyors jelentésében is, és egészen hasonló dolgok ismétlődnek meg most az MBA bank esetében is. Legfontosabb az év egészét tekintve mindenképpen az, hogy a bankoknak a kamat eredménye jelentősen emelkedett. Csak az első fél évben, hogyha visszatekintünk, akkor több mint 800 milliárd forintnyi kamatbevétel emelkedést generált a bankoknál az, hogy a Magyar Nemzeti Bank megemelte az irányadó kamatát. Tehát elsősorban azért a Nemzeti Banknak a kamat emelései vannak a jelenség mögött, és hogyha azt kérdezzük, ugye, hogy az MNB-nek hol van a vesztesége, mert hát óriási veszteséget halmoz fel a jegybank, akkor azt lehet mondani, hogy a 90%-a körülbelül ott van a bankok profitjában. És hát az MBH banknál is azért elsődlegesen ez mozgatta felfelé a profitot, nem pedig az, hogy esetleg sokkal aktívabb lett volna a piacon, mint a tavalyi évben. Tehát mondom, ez a környezet, az ügyfél környezet, a kereslet az ilyen szempontból mostohának mondható. És a harmadik negyed évben láthatunk még egy speciális, nagyobb összegű tételt az MBH bank esetében, pedig az, hogy a korábban moratóriumban lévő ügyfeleket visszasorolhatták a bankok teljesítő kategóriába, amennyiben valóban elkezdték fizetni ismét a hitelüket. Ugye ez még a járvány idején bevezetett hitelmoratórium volt, és tényleg ez történt, hogy az ügyfeleknek a jelentős része ismét fizeti a hitelét. Ez az átsorolás számviterileg egy jelentős hasznot hozott több bank számára is. A harmadik negyed évben csak az MBH banknak 36 milliárd forinttal volt jobb a céltartalékok és értékvesztések kategóriában az eredménye, mint egy évvel korábban. Tehát a kamat eredmény és a kockázati költségeknek a javulása volt az, ami a harmadik negyed évben kifejezetten felfelé tornázta az MBH banknak a nyerességét.
A kamatstop nem csökkentette a nyerességet? Azért is kérdezem ezt, mert ugye a napokban a kamatstopot meghosszabbította a kormány.
Csökkentette, de nem a harmadik negyed évben, tehát a gyors jelentés szempontjából ennek nem volt olyan nagy jelentősége. Még a második negyed évben, ha jól emlékszem, igen, akkor derült ki, hogy az idei második fél évben alkalmazni fogja szintén az állam a kamatstopot, és ez akkor hatott a bankok eredményességére negatívan, de már kisebb mértékben, mint az első fél évben, hiszen a kamatvárakozások sokkal lejjebb jöttek. És majd az idei negyedik negyed évben lehet annak negatív hatása, hogy a jövő év első felében ismét egy veszteség vár a bankokra a kamatstop miatt, ugyanis amikor megismerik a bankok az új szabályozást, akkor már el kell nekik számolniuk az ebből fakadó veszteségeket, így hiába lesz jövőre aktuális a kamatstopnak az újabb meghosszabbítása, már az idei év végén várhatóan elszámolják ennek a negatív hatását, vagy legalábbis a nagy részét.
Térjünk egy picit vissza a nyerességre, ugye szeptember végéig a Magyar Bank Holding azt hiszem, hogy 235 milliárdos profitot ért el, és tőkearányosan ez egészen kiemelkedő, 36%-os tőkearányos megtérülés, ami még az OTP-nél is jobb, hiszen az OTP nemrég azt jelentette, egy 30%-os tőkearányos nyeressége volt. Adódik a kérdés, hogy összefüggő ez a fúzióval, azaz ugye az MKB, a Budapest Bank és a Takarékbank egy banká válásával, miközben ugye korábban a közgazdasági irodalomban volt egy olyan nézet, hogy a fúziók rengeteg energiát visznek el a napi működéstől, és sokszor a vártnál több kiadással is járnak, tehát csökkentik az eredményt. Úgy látszik, ez kivétel itt a Magyar Bank Holdingnál, ami megtörtént.
Amit mondasz, az rövid távon mindenképpen így van, hiszen a párhuzamosok megszüntetése, az elbocsátások, akár hogyha vannak ilyenek, ugye a végkielégítésekre gondoljunk, az informatikai átalakulás, stb. Ezek mind viszik a pénzt az elején, és én azt mondom, hogy az MBH banknál elsősorban ez a hatás érvényesül, ez a negatív eredményrontó hatás egyelőre a fúzióval kapcsolatban. Tehát az igazi eredményei a fúziónak azok még nem most érvényesültek, nem most jöttek elő. Ugye milyen eredményei lehetnek egy fúziónak, és ez inkább a hosszú távú hatás. Tehát negatív hatások érvényesülnek rövid távon, hosszabb távon pedig azok a szinergiák, amelyek a költségoldalt és a bevételi oldalt egyaránt befolyásolhatják. Költségoldalon a párhuzamosságok megszüntetése idővel azt jelenti, hogy sokkal kevesebb dolgozót kell megfizetni, egyébként a személyi jellegű ráfordítások azok több mint 50%-át teszik ki a működési költségeknek az MBH banknál. Itt például a létszámcsökkentés az biztos, hogy indokolt, bár hogyha az üzleti állományok jelentősen nőnek majd a banknál, akkor igazából az olló zárulhat, és lehet, hogy mégsem kell annyi embert elbocsátani hosszabb távon, mint amennyit én most mondanék erre. És hát vannak bizonyos ökölszabályok, hogy két bank egyesüléséből akár a költségek 30%-a megspórolható, három bank egyesülésével ez nyilván még magasabb. Ezek a költségspórolós eredmények, ezek még az idei évben szerintem csak mérsékelten jelentkeztek. Ezeket akár túl is szárnyalhatják az integrációnak a költségei, majd az igazi eredmények a következő években jönnek majd csak be. Hasonló igaz a bevételekre is. A bevételekben például a hatékonyan működésből származó, vagy általuk lehetővé tett fejlesztésekből jövő új ügyfelek, új szolgáltatások indítása, akvizíciók végrehajtása, ezek emelhetik majd igazán akár a piaci átlagnál nagyobb mértékben az MBH banknak a bevételeit. Ez is majd a következő éveknek az zenéje lehet. Én úgy satszolom, és ezt hallani a bankházatájáról, ezt is nyilatkozzák, hogy 2025 után következhet el az az időszak, amikor a három bank fúziójából létrejött MBH bank, már teljes egészében belül is, és a hatékonyság összes mérőszámát tekintve is egységes bankként fog tudni működni.
Igen, hát ugye a három bank fúziójával egy meglehetősen nagy bank jött létre. Korábban a piacon mindenki úgy tartotta, hogy az OTP dominanciája, ugye az OTP-nek azért 25-30%-os piacrészesedése van, tehát az OTP határozza meg mindig például a kamatokat. Vajon mekkora a bankholdingnak a piacrészesedése, és beleszólhat ebbe a játékba, vagy ebbe a piac mozgatásba azzal a nagysággal, amivel rendelkezik most, illetve hát igen, most rendelkezik már, nem, hiszen a fúzió megtörtént.
Igen, ugye hát ahány piac, ahány részpiac, ahány tevékenység, annyiféle piaci részesedést mondhatnánk. A legnagyobb részesedése ez bőven 20% feletti részarányt jelent, mondhatni, hogy 30% közelít a vállalati hitelezésben, a leasing tevékenységben, agráriumban, ilyesfélékben van az MBH banknak. Úgy tudom, hogy szeretnék növelni a lakossági hitelezésben betöltött szerepüket. Ez talán az elsődleges terep, ahol erőteljesebb piaci részvételre lehet majd tőlük számítani a következő években. És hát ez azt vetíti előre, hogy azért az árazásban bizony inkább a piacnak az aljához fognak tapadni. Ugye most is vannak olyan bankok, amelyek kisebb részesedéssel rendelkeznek a lakossági hitelpiacon, vagy a tranzakciók piacán, vagy akár a betétgyűjtésben, és azt szeretnék, hogy nagyobb legyen a részarányuk, és ennek érdekében az árazási versenyben is élen járnak, tehát ők nyújtják mondjuk a legalacsonyabb kamattal a hiteleket. Az MBH bank nem mindenben tapadt ennyire az árazási sávnak az aljára, de azért ott van a piacvezetők között árazás szempontjából is.
Ezt hogy érted, hogy olcsó a piacvezető, olcsó vagy piacvezető drága?
Az alja, tehát hogy a legolcsóbbak között van, de nem azt mondanám, hogy például ők a legolcsóbb lakáshitel jellemzően, de azért ott vannak a felső, nem tudom én, 30%-ban. És hogyha egy ilyen nagy szereplő jóval olcsóbb mondjuk, mint a legnagyobb versenytársa bizonyos húzó termékekben, és ez mondjuk jellemző, mondjuk például az OTP bank úgy nem igazán ígér alá a többi banknak, tehát ő határozza meg sok esetben egyébként a felső szélét az árazásnak, de nem mindenben természetesen. Ehhez képest az MBH bank egy versenyző pozíciót vett fel, úgy tűnik, de hát ez természetesen fakad abból, hogy még az OTP banknak óriási előnyei vannak a fiókhálózat, az ismertség, az elérhetőség szempontjából, a meglévő hitelállománya nagyon erős, addig az MBH banknak a három bank fúziójából létrejött ügyfélállományát még nem tekinthetjük minden szempontból Magyarország legerősebb ügyfélállományának. Az ügyfeleknek a megtartása az nyilvánvalóan egy elsődleges feladat, a növekedéshez pedig többek között az árazásban, de nem csak az árazásban, hanem például a technológiai innovációkban is élen kellene járnia. Az árazásban már most is láthatjuk, hogy mindent megtesznek ennek érdekében. A technológiában nagyokat ígértek, de egyelőre ezek a nagy ígéretek nem teljesültek. Ott a prioritások egyébként időben fel is cserélődtek, tehát előbb történnek meg bizonyos migrációs folyamatok, mint maguk a technológiai innovációk, amelyek az ügyfél számára is látványosak lennének, de a következő években az ígéreteik szerint olyan újdonságokkal és olyan termékinnovációkkal és technológiai innovációkkal jelennek majd meg a magyar piacon, ami egyelőre nem jellemző a többi bankra.
Ugye most már azért az OTP-vel való összehasonlítást is említettük. Itt adódik egy kérdés. Ugye az OTP-nél a nyerességnek már körülbelül 60%-a külföldi leányoktól jön. Mit gondolsz, hogy a bankholding is a gyors növekedés miatt a külföldi terjeszkedést, illetve akvizíciókat fogja választani, vagy elég itthon néz körül? Ugye az utóbbi hetekben, hónapokban ezt láttuk, hiszen azért a Duna Bankot vették meg, most ugye a sikeres akvizíció a Fundamentával, tehát egyenlőre a külföldi piacokra nem léptek ki, külföldi akvizícióról még nem hallani.
Én úgy tudom, hogy nézelődnek aktívan külföldön is, de egyelőre ezek így nem értek be ezek a próbálkozások, de mind a magyar piacon, mind a külföldi piacon olyan csapattal rendelkeznek, aki aktívan nézi a potenciális felvásárlási célpontokat. Hát ugye külföldre kilépni azért mindig nehezebb, mint itt Magyarországon akvirálni.
Annyira nehéz, hogy az OTP 1998-ban lépett ki, és ugye hát 92-ben történt a privatizáció, tehát 6 évvel a privatizáció után.
Igen, és ugye...
Vagy 99-ben, nem is 98-ban.
Igen, és ugye az OTP-nek is több akvizíciós hulláma is volt, és hát az első nagyobb banknak a megszerzése külföldön azért az lehet mindig a legnagyobb falat. Nyilatkozta egyébként a bank egyik vezetője, hogy nem elsősorban zöldmezős beruházásban gondolkodnak, az még nehezebb lenne, tehát egy új bankot elindítani külföldön, hanem valakit megvásárolnának, de azért fogynak egyébként, úgy tűnik, az eladó bankok. Tehát most volt egy olyan hullám, amelyben főleg nyugati bankok, például a francia Société lehetne említeni, kivonultak azokról a piacaikról, ahol nem sikerült nekik megfelelő üzemméretet elérniük, tehát nem rendelkeztek akkora részesedéssel, hogy ott megérje tovább működni. Egyébként az OTP banknál is előfordult ez, hiszen elhagyták Szlovákiát, illetve most folyamatban van a román lánybanknak az eladása is. Tehát ahol nem válik be a biznisz, ott azt nem kell erőltetni, és ilyen lehetőségekre belépőként akár lecsaphat az MBH bank, ilyen jellegű eladó bankokra, de akár más szereplőkre is. Tehát hogy ez mikor fog beírni, nem tudjuk, azt már nyilatkozták, hogy valamikor 2025 környékén aktivizálódhat a külföldi akvizíciók szempontjából is a bank, és egyébként ez igaz a tőzsdei jelenlétükre, és akkor lehet majd igazán aktív, tehát olyan 2-3 év múlva.
Igen, hát erre akarok rátérni, hogy befektetői szempontból hogyan tekintsünk a bankholdingra. A novemberi árfolyam emelkedés az szinte hihetetlen volt. November 11-én még csak 4200-300 forint volt, november végére 8200-ra emelkedett, most a gyors jelentés után is 7%-ot emelkedett. a tegnapi napon. Van egyébként valamilyen célára a Magyar Bank Holdingnak, vagy egy standard kategóriában lévő részvénynél ilyen még nem nagyon van?
Hát a hallgatók rácsodálkozhatnak, hogy egyáltalán miről beszélünk.
Így van.
Mert arról van szó, hogy 2019-ben lépett, 2019 júniusában a tőzsdére az MKB Bank kényszerűségből. Ugye ez az MBH Banknak igazából a jogelődje, a Takarékbank is, és a Budapest Bank is az MKB Bankba olvadt bele. Az MKB részvényekből lettek MBH részvények. És akkor, amikor a tőzsdére léptek az Európai Bizottság követelménye miatt, ugye korábban egy szanálás zajlott az MKB-nál, és ezért cserébe, hogy ezt a magyar állam egyáltalán végrehajthatta, ezért cserébe elvárta a Brüsszel, hogy tőzsdére vigyék a banknak a részvényeit, de azóta nem volt egészen idén augusztusi kereskedés ezekben a részvényekben, hiszen nem volt a tulajdonosok között olyan, és hogy tulajdonosok között van a magyar állam több mint 30%-ban, az összes többi tulajdonos pedig általában olyan nagy tulajdonos, aki magántőke alapokon keresztül tulajdonolja az MBH bankot, és köztük nem akadt olyan egészen idén augusztusig, aki eladta volna a részvényeit. Lehetséges egyébként, hogy az utóbbi időben sem adták ők el, mert akkor augusztus elején az történt, hogy több mint 800 ezer új részvényt bocsátottak ki a magyar tőzsdére, MBH Bank részvényt. Ez egyébként egy tavaly decemberi döntésnek volt az eredménye, amikor arról határoztak, hogy a Takarékbank is beolvad az akkori MKB bankba, és ennek ehhez kapcsolódóan kellett kibocsátani olyan részvényeket, amelyek egy része aztán kikerült a magyar tőzsdére. Ez mindössze 800 ezer részvény a bankholding több mint 300 millió részvényéből. Összesen a közkész hányad, amit ezek a részvények megtestesítenek, alig több mint 1%. Tehát nem mondható az, hogy igazából tőzsdei, klasszikus tőzsdei cég lenne az MBH Bank. Történt egy ilyen technikai jellegű bevezetés a tőzsdére.
Bocsánat, hogy közbevágok, a forgalma még most is nagyon alacsony, ugye az utóbbi napokban is a maximális forgalom talán 60 millió volt, ami hát bár a prémium kategóriában is vannak ilyenek, és ha már rákérdeztem erre, te hogy látod, hogy mennyi idő telhet el, míg a standard kategóriából átlép a bankholding a hát prémium kategóriába?
Igen, egyelőre a fundamentumok befolyásolják a tőzsdei szereplését ennek a banknak, hanem nagy valószínűséggel olyan spekulatív ügyletek álltak mögötte, vagy olyan spekulációk, meg magánszemélyek közötti adásvételek, amelyeknek semmi közük nem volt a bank tényleges teljesítményéhez. Úgyhogy céláról és hasonlókról nem beszélhetünk, és rengeteg olyan jellemzője hiányzik még ennek a terméknek, MBH Bank részvénynek, amely a prémium kategóriában való átvezetésre feljogosítaná. Ilyen például az, hogy prémium kategóriás csak olyan tőzsdei részvény lehet, amelynek a közkész hányada az 25% felett van. Ugye közkész hányadnak nevezzük az 5% alatti kis részvényesek összesített tulajdoni részesedését. Tehát ez az MBH Bank esetében, mint említettem, alig 1%. Most ahhoz, hogy prémium kategóriába kerülhessen, az a nyilvánvalóan a cég mérete adott. Tehát rengeteg olyan jellemzője van, ami alapján már most prémium kategóriás lehetne, de a részvénypiaci jelenléte az még nem ilyen. Tehát a 25%-os közkészhányad mellett például még arra is szükség van, hogy egy nagy összegű tőzsdei rábocsátás történjen az MBH Bank részéről. Ezzel kapcsolatban is azt jelezték, hogy valamikor 2025 környékén történhet ez majd meg. Tehát az, hogy most az MBH Bank nem egy igazi nagy tőzsdei cég, az egy szándékos dolog, részben a tulajdonosok, részben a bank részéről, viszont egyértelmű cél, hogy hosszú távon egy OTP bankhoz hasonló tőzsdei sztori kerekedjen ki belőle, amely nem csak a tőzsdén aktív, hanem a külföldi és belföldi akvizíciókban egyaránt, így aztán egy óriási növekedési sztorit szeretne produkálni.
Tehát erre várni kell még legalább egy évet, vagy másfél évet.
Így van.
Köszönöm a beszélgetést Palkó Istvánnak, a portfólió vezető elemzőjének, és további kellemes napot kívánok neked.
Én is köszönöm, minden jót kívánok.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak, aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Ballai Tamás működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.